Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a Menetrendben, és olyan gyerekkönyvet ajánl Olá Andrea, ami a felnőtteknek is szórakoztató lehet. Jövünk a részletekkel.
Köszöntöm a hallgatókat! Könyvben utazom, mégpedig ma gyerekeknek szóló könyvekben, olyanokban, amelyeket egyébként nagyon is szerettek a felnőttek. Az első könyv szórakoztatóan tanítja főzni a gyerekeket, miközben környezettudatosságra is szoktatja őket. Ez a Bolygómentő szakácskönyv Konyhai mágusoknak, Ökoanyútól. Gombás rántotta, zöldséges húsgolyó, málna torta vagy Wednesday kásája. Könnyen elkészíthető ételek, de van közöttük néhány igazán meglepő is, amelyek mellé ilyen tanácsok társulnak, hogy vásárolj hulladékmentesen, éljenek a többször használatos szatyrok, vagy használd fel az alapanyagok minél nagyobb részét, került az élelmiszerpazarlást, vagy hogy a zöldségeket és a gyümölcsöket leginkább szezonjukban fogyaszt. Számos hasznos tanács és ötlet olvasható ebben a pazar szakácskönyv, amelynek címe Bolygómentő szakácskönyv Konyhai mágusoknak, amit 8 és 14 év közötti gyerekeknek írt Nagy Réka, vagyis Ökoanyú. Ami biztos, hogy ez a könyv humoros illusztrációival, frappáns szövegeivel, érthető receptjeivel nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek kedvence is lehet. Ökoanyú azt írja, hogy a konyha az otthonunk bűvös, varázslatokkal teli területe, hogy miért gondolja ezt, arról is szó lesz ebben a beszélgetésben, és persze mindenek előtt fontos megtudnunk, hogy egyáltalán miért született most meg ez a kötet.
A háttértörténet annyi, hogy ennek a könyvnek van egy első része. Ez a Bolygómentő kézikönyv szuperhősöknek, ez úgy épült fel, hogy nekem két kislányom van, az egyik most lesz mindjárt 15 éves, amikor azt írtam, olyan 12 körül volt még, a kicsi pedig 8,5. És az ő kérdéseiket gyűjtöttem össze, és ebből lett egy ilyen kérdezfelelekes könyv. Ez egy ilyen kézikönyvszerű, és már akkor láttam, meg akkor éreztem, hogy ez valahogy inkább egy családi könyv. Olvassák a gyerekek, egyedül is tudom, mert van néha alkalmam találkozni az olvasóimmal, és ez fantasztikus. És van bennem egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, ez huncutság, hogy ez szándékolt. Mert tudtam, hogy bár mindig törekszem arra, hogy nagyon egyszerűen és közérthetően fogalmazzak, tudtam, hogy ehhez azért nem árt a közös olvasás, néha a közös értelmezés. És így óhatatlanul a szülők is bevonódnak ebbe a témába. És ugyanez volt a célom a Bolygómentő szakácskönyvvel is, és igen, ez egy nagyon komplex üzenet, én nem találtam még a világon egyébként, lehet, hogy van ide, itt-ott eldugva, férjem szokta mondani, hogy nincs minden fönt az interneten, de az interneten nem találtam még olyan könyvet, ami kifejezetten gyerekeknek, kölyköknek szólna, és itt én úgy szoktam mondani, hogy a keretezése egy ökológiai keretezés. Tehát az, hogy hogyan építünk fel egy konyhát, mit gondolunk hulladéknak, ami hulladék, azt hogyan szortírozzuk, hogyan gondolkodunk, mi az, hogy szezonalitás, de közben pedig nem akartam túltolni sem a könyvet, akár ijesztő, vagy félelmet, vagy szorongást keltő információkkal. Ez most a második könyv, amit gyerekeknek írok, én még ennyit vissza nem töröltem szövegből, mert egyszerűen néha azt érzem, hogy túl erős, és nem akarok finomkodva írni. Őszintén, de úgy, hogy ez inkább előremutató legyen. Az elsődleges cél az van, hogy egy ilyen számomra én azt gondolom alapkészséghez, ami az életben fontos, hogy tudjunk magunkról gondoskodni, ahhoz meghozzam a kedvet, a kreativitást. És ennek mérten egyébként a receptek is eléggé egyszerűek benne.
De nagyon jó ételek vannak benne, tehát nem szokványos ételek. Nagyon izgalmas válogatás, amit itt mutatsz. Számos olyan étel van benne, ami egy felnőttnek nem jutna eszébe, hogy ezt megcsinálhatnám.
Igen, ez lehet. Nagyon-nagyon érdekes és családból származom ilyen szempontból, mert mindenki szeret főzni, meg kísérletezni. Édesanyám is hatalmas. Voltak ételek, amikor én még, mit tudom, 13 éves voltam, akkor itthon nem volt annyira elérhető, és akkor kezdtek el menni így a kínai kaják, és az anyukám az csípőből lehozott egy kínai kaját, úgyhogy életében nem olvasott egy receptet sem. Én ugyanezt csináltam az indiai kajákkal, én 20 évesen már ilyeneket főztem, mert nagyon szerettem. Ott már néztem recepteket, és igen, lehet, ezen nem gondolkoztam, sokféle kulturális hatás is éri a családunkat, ez is benne van a könyvben.
Benne, francia konyha és más is.
Igen, és vannak benne ilyen szívemnek extrán kedves receptek. Inkább csak az, hogy nem jut az eszünkbe, mert nehéznek, igen, nem mondanám őket. A nagyobbik lányom, ez nem ilyen bezzegelés, de imádom, hát másfél-két éves volt, amikor fönnült a konyhapulton, és a Vrábel Krisztának van ez a egész éjjel, ez a lassú kelesztésű kenyere, és ő annyi idősen keverte be az első kenyerét. mert valahogy ezeket én így hagytam. És borzasztó a konyha utána, tehát nem akarok én itt rózsaszínmázat festeni bármire, igen, tehát néha mondtuk a férjem, hogy ide már, hogy hívják ezt, nem lángvágó, de valami kell, tehát hogy gőzborotva, mert hogy kellett, de hogy ehhez valahogy volt türelmem.
Én elnézést is kérsz a könyv elején a szülőktől, hogy ez kicsit macerás lesz, hogyha a gyerekkel együtt főznek, és a gyerekeknek is írod, végülis az is nagyon aranyos, ahogyan leírod, hogy ez maszatos lesz, meg mit készítsen elő, hogy ne legyen nagyon koszos a keze.
Hát igen, meg vannak benne azért biztonsági tanácsok is. Ilyenkor én mindig fokozottan érzem a felelősséget egy ilyen szövegnél. Mert lássuk be, családi rendszerekben nyúlunk bele egy ilyen szöveggel. Tehát hazaviszi a gyerek, neki van egy vágya, és akkor otthon pedig vannak a rutinok, és akkor ebben érdemes, ezt is sokszor leírom a könyvben, hogy valami egészséges balanszot megtalálni. Tehát, hogy mi legyünk elég nyitottak a gyerekeknek a kéréseire, néha tudjuk elengedni a rend, a tisztaság, és az akár a túlzott feltöltlenítés, vagy az ilyen túlzott túltakarításhoz kötött ideákat. De például a tanácsok között is ott van, hogy, és ezt nekem még azt hiszem anyukám mondta talán így, vagy az egyik nagypapám, már nem tudom, hogy a főzés ott ér véget, hogy eltakarítottál magad után. És ez benne van a könyvben, és azért nagyon sokszor föl is oldozom ezeket a helyzeteket. Egy két ebbe a korosztályba tartozó nagylányom van, és azért látom, hogy egy ilyen folyamat mondjuk el tudja őket fárasztani, mert nagyon sok mindenre kell figyelni. És akkor ilyenkor mindig föloldom, hogy de nem baj, hogyha elsőre ez nem sikerül, csak hogy a fejedben legyen majd, hogy ezért az úgy kerek.
Az előbb mondtad, hogy vannak kedvenceid, mesélnél erről, mutasd meg, hogy milyen típusú ételek vannak. Ugye krémlevesekkel indul, és a legvége felé már gumicukor is van, sőt, frissítő nyári ital is van benne.
A krémlevesekre azt láttam, hogy a gyerekeim egyszerűen szeretik, nagyon röhögtem, mert még az első lányom volt, hát olyan oviskorú, és akkor ott az egyik anyuka mondta, hogy figyelj, krutonnal mindent el lehet adni. És akkor ezen jót röhögtem, de tulajdonképpen ez igaz. És a krémlevesek az egy nagyon jó belépő szint, például a zöldségek megkedveléséhez. Úgyhogy a krémlevesek az egy nagy gombóc a könyvben, tehát hogy többféle van. Vannak mindenféle tészták, amivel megpróbáltam különböző zöldségeket bedolgozni. Azt hiszem, hogy az egyik legerősebb skillem talán ez a kreativitásom, mert így azon gondolkoztam, hogy a nagyobbik volt kicsit, mi lenne, hogyha krumplét sütőtököt raknék abba a tésztába, és sikerült. Aztán rájöttem, hogy ez egy létező recept, és már mások is kitalálták. Úgyhogy vannak benne tészták, mert tudom, hogy ezt a gyerekek szeretik. Van benne egy-két sztár recept, tehát például a bubble tea az nem véletlenül került bele. A nagyobbik lányom is, aki most már gimnazista, és nagyon szereti ezeket a természetes ízeket, de hogyha most is így a barátaival elmennek gimi után, egy órák után, hát a bubble tea-zni mennek. És például ez egy csodálatos dolog volt, hogy én ezt otthon megnéztem ezt a receptet. Tehát fajék egyszerűségű, tehát egyáltalán nem bonyolult, és kettő napra később ő transzformálta magának ezt a receptet, és csinált magának egy pudingot, tehát hogy rögtön tovább gondolta, és ez szerintem egy fantasztikus dolog. Van benne pár ital, amire külön hangsúlyt fektettem, ez az úgynevezett palacsinta univerzum, mert hát a palacsinta szerintem az egyik legcsodálatosabb étel a Földön. Olyan emberrel még nem találkoztam, aki ezt ne szerette volna. Úgyhogy otthon is több verziót sütünk, és volt olyan, hát nem is tudom, hogy szerencsém, de ez egy csodálatos pillanat volt, hogy a könyvnek a végét Bulgáriában fejeztem be. Egy francia barátunknál szoktunk nyaralni ilyenkor, és ő mondta, hogy maradjak még egy kicsit, és akkor csak én küldjem haza a családot, és akkor alkossak. És igazából ez a hetedik könyvem, sose volt még ilyen lehetőségem, és fantasztikus volt, és régi barátunk ő, és dél-francia, és ezért van egy-két olyan recept is benne, amit ott helyben tanultam. Például van a Matafan nevű óriási kedvencem, ez a kétféleképpen lehet értelmezni, vagy ilyen, mint a matadorból származtatva, hogy éjségölő, vagy pedig ez az eszkötefen, hogy egy pici falatka, tehát egy falat, ami úgy ennénk, egy jó falat, édességet, stb. És hát ez az egyszemélyes palacsinta, ez is fajék egyszerűségű, ezt hetente kétszer kell csinálnunk, mert imádják a csajok, és akkor ez így tökéletes, mondjuk egy leves után egy ilyen egyszemélyes palacsinta, ez úgy kell elképzelni, hogy valahol az amerikai palacsinta és a magyar megszokott között van, tehát nem olyan pufi, de nem is olyan vékony, és tényleg pont jó. Úgyhogy ezek nagy kedvenceim, és hát igen, van pár recept a francia konyhából, én nagyon korán, 6 évesen találkoztam a francia kultúrával, franciául is beszélek, a családomnak egy része ez Belgiumban él, és ezek így átszűrődtek, tehát van benne kis. Szóval, hogy én ezt így szerettem behozni. A magyar piacot is figyelem, és olvasom, és vannak ismétlődő receptek, és pont ezt szerettem volna egy kicsit kibővíteni újabb ötletekkel.
Beavatott tulajdonképpen a gyerekeket, bizonyos alapvető technikákat megmutatsz nekik. Nagyon viccesen, szórakoztatóan, és ezen is gondolkodtam, hogy amikor így megtervezted elkezdted a könyvet, akkor tudtad, hogy jó, akkor mik is azok az alapvető dolgok, amit lehet, hogy egy felnőtt már hallott róla, de egy gyerek biztosan nem? Tehát onnan, hogy hogy kell föltönni egy tojást, odáig, hogy hogy kell futtatni az élesztőt.
Ezek nagyon kedves történetek nekem. Alapvetően ilyen megfigyelő típus is vagyok. Tehát látom, hogy hol jönnek elő a kérdések, amikor mondjuk gyerekek főznek, vagy velem vannak, vagy ilyesmi. Ugye a nagy kedvencem az az volt, amikor a nagylányom 12-13 éves volt, és akkor én családilag együtt voltunk az egyik legjobb barátnőjével, és így valami fenemód rotyogott a tűzön, mi csináltok, lányok? Futtatjuk az élesztőt. Ott is elkezdtem szakadni a régestől, de velük vagyok olyan jobban, hogy ezt elvitek, mondom, csak ezek már rég meghalt. Tehát, hogy így nincsen hova. Igen, volt erről egy gondolatom, mert biztos sokan hallották ezt a klasszikus nagymamai intelmet, hogy mennyi, hát úgy érzésre. És akkor mennyi soha? Hát amennyit elbír. Mi az, hogy amennyit elbír? És hogy tudom, hogy aki nem tud főzni, én most már nagyon szabadon kezelem az alapanyagokat, meg a konyhát, de pont itt szoktak megakadni. Mi van? Tehát, hogy ezt nem értem. És megpróbáltam ezeket visszabontani. Ez volt az egyik, és ez szándékolt volt.
De az is, hogy hogyan fő egy tészta, vagy hogyan fő meg a rizs. Szóval igen. Ezek fontosak szerintem.
Abszolút, mert egy csomó mindennek ez az alapja. És a legcukibb viszont az volt a leghelyesebb, hogy a nagylányom, amikor írtam a könyvet, akkor néha egy kipenderült a nappaliba, hogy anya, arról írjál, légy szíves, hogy minek milyen hangja van. Mert én attól szoktam félni a konyhában, hogy így szöcög, meg pöcög, meg pörcög, meg mi
Sisterek, de jó.
Igen, és hogy rájöttem, hogy tök igaza van, mert hogy a hangok a konyhában például fontosak, és tök jó, hogyha tudjuk, hogy mi az, hogy forrásban van, mi az, hogy rotyogtatjuk, meg ezek, és én nagyon amúgy is szeretem ezeket a kis hangutázó szavakat, vagy esetleg régebben használt szavakat, amelyeket szeretek beletenni egyébként ebbe az amúgy lazára szerkesztett szerkezetű szövegbe.
Mindehez nagyon vicces illusztrációk vannak. Az élesztőn, amint futott, azon nagyon jól mulattam, és hát biztos, hogy gyerekek is imádják, szóval tényleg nagyon jól együtt dolgozhatatok a grafikusan.
Szél Adria grafikusa az összes könyvemnek, és ez az igazság, hogy Zombori Andi pedig az összes könyvem szerkesztője, mindig viccesen mondom neki, hogy milyen Zárai Vámosiban nyomjuk itt már az évek alatt.
Joginko kiadó egyik vezetője.
Joginko kiadó, igen, és elképesztő módon tudunk együtt dolgozni. A grafikus kollégánk, ő már nem itthon él, Finnországban él, és online dolgoztunk, de neki is szívügye ez a téma, és én elképesztően szeretem az Adrinak a képi humorát, tehát én oda kértem, hogy fusson az élesztő, ezzel a 80-as évekbeli fejpántal, hogy fut az élesztő, tehát azt néha meg kell néznem. Nagyon vicces, és a másik oldalon pedig ott van ez az előbb emlegetett kipurcant élesztő, amikor túlkelt a cucc.
Egyébként ez a humor ott van a szövegeidben is, nagyon jó kérdésekkel inspirálod a gyereket, tehát egyrészt a főzése, másrészt, hogy tovább olvassa. Például itt van ez, hogy hány kilométer van a vacsitban. Meg még számtalan ilyen sztorikat mesélsz a receptekhez, ezek is nagyon érdekesek, de beszéljünk akkor most itt a hány kilométer van a vacsitban irányról. Nagyon-nagyon sok hasznos információt átadsz azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet tudatos a gyerek, amikor alapanyagot vesz, amikor megveszi azt a hozzávalót, milyen címkét nézzen, stb.
A bolygómentőnek az első részére, ami ilyen kritikát és észrevételt a legtöbbször megkaptam, nem túl erősen, mert ott is figyeltem erre azért, hogy ugye egy gyerek azért még nincsen vásárláskor döntési pozícióban. Uh-huh. Tehát ez egy nagyon fontos alapvetés, tehát én nem mondhatom azt, hogy te ezt vagy azt vagy amazt válaszd. Én azt tudom mondani, hogy mire érdemes figyelni. Vagy egy folyamatban mi az, aminek lehetsz a felelőse. Például lehetsz a felelőse annak, hogy mindig legyen nálad egy vászonszütyő, meg a kis szütyő, akár egy iskolatáskába is, hogyha utána mentek vásárolni. És akkor ez szerintem egy olyan első belépő szintű dolog lehet egy kölyöknek, amiben az ő felelősségi köre az kiszámítható és még pont betartható, a család vásárlási döntéseire valójában nincs hatással, és egy ilyen kiegészítő, egy ilyen kulturális váltás, amit ő finoman be tud vinni a családba. Úgyhogy ilyesmi témákról van szó, ugye van szó benne az állattartásról, ott is nagyon visszafogtam a tollamat, mert nem az volt a célom, hogy most a legkeményebb tényekről írjak ebben a könyvben, hanem egyfajta rálátást biztosítsak arra, hogy mi az, hogy helyi, az miért jó, mi az, hogyha több zöldséget eszünk, az miért jó, miért fontos. Igen, hány kilométer van a vacsorádban, honnan jön, mi történik egy répával, hogyha távolról jön, mi történik egy répával, hogyha egy közeli gazdaságból jön, mi történhet egy répával, inkább így fogalmazok. Úgyhogy igen, ezek ilyen ökológiai és klímavédelmi információk. Ugye én most már nagyjából 14 éve foglalkozom a témával, humán ökológiát végeztem és klímakommunikációt, úgyhogy ezek mind benne vannak, de mégis ezt egy nagyon ösztönösen írtam valahogy ezt a könyvet. Viszonylag széles vagy nagyobb adag ökológiai tudást próbáltam emészthető módon belevarázsolni a szövegbe.
Igen, ez fontos, amit mondasz, hogy nem ő dönt, hogy mit vásárol meg anya, de mondjuk adhat javaslatot, hogy azt olvastam ebben a könyvben, hogy érdemes a nem tudom, a piacra elmenni inkább, vagy hogy mit jelent a bio, mit jelent az öko, mit jelentenek a címkék rajta, mi a fair trade, stb. Ezeket úgy írod le, hogy szerintem tényleg teljesen átmegy a gyereknek, és akár iskolában is lehet ezekről szó.
Abszolút. Van már olyan iskola, ahol az első könyvem már projektmunkaként megjelenik. Azért néha így befogom a fülemet, és így összehúzom magamat egészen icike-picikére, hogy hány háztartásban fognak szentségelni, de meg például ilyenek, hogy oké, nem te döntöd el, hogy hol vagy, de hogy például úgy lehet a hulladékot elkerülni a piacon, ezt a nagylányommal csináljuk, tehát őt is tanítom erre, mert engem is a nagymamám tanított erre, és a nagypapám is, hogy mondjuk egy bevásárló kosárba te hogyan rétegezed bele a zöldségeket. Hát nyilván nem a paradicsomot rakod alulra, mert agyon nyomja a krumpli. És akkor ezt csak így elmesélni, és akkor ezt elneveztem zöldség Tetrisnek például, hogy akkor melyikre mi jön, és akkor ezzel lehet. És most már nagy is például tudja, tehát tud ösztönösen így pakolni. És akkor Adri természetesen rajzolt mellé egy zöldség Tetriszt, tehát tényleg ilyen nagyon egyszerű, játékos, ötletes, könnyen befogadható feladatokkal rávilágítani, tehát igazából annak, amit én csinálok, amit az ökoanyuval kezdtem 14 éve, ez az egyik eszenciája, hogy nagyon hétköznapi cselekedeteken keresztül rávilágítani a globális kérdésekre. És ez nem feltétlenül könnyű feladat. Én hálás vagyok, hogy nekem valamiért úgy tűnik, hogy ehhez van képességem, és ezt feladatomnak is érzem dolgozni vele, mert azt érzem, hogy ezek tudják támogatni ezt a váltást, változást, amire szükség van.
Étkezési irányzatokról is írsz, és vannak olyan receptjeid, amik mentesek, és említetted, hogy igyekszel mindig a zöldségeket becsempészni. Ez három különböző terület, de egy kicsit bontsuk ki azt, kérem, mert nem csak a vegán meg a vegetáriánus van ott, hanem még más is. Mert például én ezt a klimatáriánus kifejezést nem is ismertem.
Ez nagyon új, ezt akkor olvastam én is, amikor a könyvet írtam. Én valamiért szeretem az ilyen meghatározásokat, néha segít eligazodni. A klimatáriánus az, aki alapvetően a klíma szempontokat figyelembe véve választja meg az alapanyagait. Aztán ott van a lokavór, aki a helyi evő, egyszer csináltam, azt is megcsináltam, ez egy kanadai házaspárnak az ideája volt valaha, és ez nagyon vicces, csak hogy lássuk a távolság különbségeket, ott 1000 mérföldes diétának hívják ugyanezt, hogy én ezt csináltam hosszan, én szerettem ilyenekkel játszani, ez Magyarországon 50 kilométeres diéta néven fut, hogy megpróbáltam úgy alapanyagokat beszerezni, amik csak 50 kilométerről jönnek. Na most, hogyha belegondolunk, egy csomó minden kiesik, lásd kávé. Most mondanám a rizst is, de ez nem igaz, mert most már Magyarországon lehet kapni magyar rizst. És van a flexitáriánus, én egészségügyi okokból például flexitáriánus vagyok, nem tudom elhagyni a húst, ezt többször visszacsekkolták, úgyhogy ezt el kellett fogadnom, ez benne is van a könyvben. Ezt is azért írtam bele, hogy legyen választási lehetőség. Hogy ne az legyen, hogy csak az a jó környezetvédő, aki így vagy így vagy így eszik. És akkor itt szándékosan nem mondok különböző irányzatokat. Ez is lehet megoldás, az is lehet, amaz is. Tehát már mindegyik jobb, mint egy rutinnal nagyon nagy húsfogyasztással beállított étrend. Akkor ez ételallergiák. Hát ez történelmileg úgy alakult, a felmenőink között annyira nem, de nálunk a családban elég sok az ételallergia így alakult, és úgy gondoltam, hogy segítség lehet azoknak, tehát ez nem egy mentes szakácskönyv, de a lehető legtöbb receptnél benne vannak a mentes és a vegán lehetőségek is, tehát így igyekeztünk súlyozni, erre próbáltunk nagyon odafigyelni, hogy mindenhol, ahol tudtam, ott beírtam ezeket.
Azt írtad, hogy a konyha mágikus hely. Milyen jó, hogyha a gyerek így hangolódik rá erre, hogy majd főzni kell, vagy főzni jó.
Lehet, hogy már lassan egyszer a nagylányomat is eljó, elképesztő ötleteim vannak, és nagyon vicces nőszemély, mind a kettő zseniálisak a csajok. Nagyon sokat inspiráltak a könyvnél, és tulajdonképpen az egész ökoanyunak ők a motivátorai, a katalizátorai. Mert egyszer csak azt mondta, hogy ábrándos tekintet egy anya, figyelj, ez mágia. Tehát ezt nem hiszem el. Tehát azt mondja, ott van egy lábas víz, te abba belerakod a répát, nem tudom mit, meg nem tudom mit, és lesz belőle leves. Ne mondd anya, hogy ez nem mágia. Imádja a kémiát egyébként, és rájöttem, hogy jé, neked mennyire igazad van, mert ott ilyen reménytelen hozzávalókat beletesz az ember, és lesz belőle egy ízletes étel, amit meg tudunk enni. És akkor így jött ez a mágia gondolat, meg ez a mágikusság, és akkor így egy egészen picike Harry Potter touch van benne itt, ottam ott, egy icike-picike Star Wars, tehát próbáltam az általuk kedvelt világoknak a hangulatát egy kicsit behúzni a szövegbe, de nem akartam egyik irányban sem egyértelműen menni. Tehát ezért így figyelem őket, és én nagyon-nagyon szeretem ezt a korosztályt, illetve nekem az is nagyon fontos, nekem a férjem is kiválóan főz, hogy a konyha mindenkié. Szóval például a borító is itt találtuk ki, hogy fiúkat, lányokat egyaránt meg tudjon szólítani. Bízom benne, hogy örömnek és kreativitásnak lesz a terepe a konyha.
Bolygómentő szakácskönyv konyhai mágusoknak ökoanyú, azaz Nagy Réka könyvét a Ginkó kiadó jelentette meg. Ennek a beszélgetésnek a hosszabb változatát a Spotify-on a Könyvben utazom csatornáján megtalálhatjátok.
Nagy Réka a Bolygómentő szakácskönyv szerzője volt Olá Andrea vendége. Pár perc múlva a Társ Intelligencia című könyvvel folytatjuk. AI kockázatok és tények terítéken.